Hogyan ábrázolja Krisztus feltámadását a zene, vagy azokat a hullámokat, amelyeket az emberi lélekben vet, a Krisztusban hívő közösségében, vagy az emberi történelem évezredeiben? Kedves hallgatóim, én Lukovics Milán vagyok, és ennek a kérdésnek a körüljárásához 34 énekkarra, zenekarra komponált miséből választottam egy rövid részletet, 1-2 perces szakaszokat, mindegyikből a krédó tételből, a hiszek egyből, azokat a sorokat, hogy harmadnapra feltámadott, az írások szerint fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Visszatérünk Itáliába, Gioacchino Rossini több mint 100 évvel Vivaldi után született, 1792-ben és 1868-ig élt. A közben említett olasz zeneszerzők vagy Bécsben, vagy Párizsban tevékenykedtek, Rossini tehát új lendületet ad az olasz operának. Humor, változatos ritmus, csodálatos dallamok jellemzik, amúgy Beethoven és Bach nagy tisztelője volt. Mire Emmausba érnek, a két tanítványban valami megváltozik. Felfigyelnek erre az idegenre, rájönnek, hogy egyedül van, nincs hol éjszakáznia, nincs biztonságban, és ezért meghívják, maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. És Jézus így tér be velük a fogadóba. Ha nem hívták volna, akkor talán tovább megy, és ezek a tanítványok nem is jönnek rá, hogy kivel gyalogoltak egészen Emmausig. Ez a belső változás nyit ahhoz utat, hogy a kenyértörésben felismerjék Jézust. Nem Jézus játszik bujócskát az emberrel, hogy amikor felismernék, eltűnik, hanem ez a belső változás azt eredményezi, hogy a lelki szemeikkel látják. Nem kell, hogy fizikailag lássák, hanem most már tudják, hogy Jézus nem maradhatott a sírban. Ezzel az örömmel indulnak vissza Jeruzsálembe. Visszatérünk a bécsi klasszikusokhoz, Franz Schubert G-dur miséjének a részletét fogjuk hamarosan meghallgatni. Schubert zeneszerzői zsenialitása mellett is teljes mellőzöttségben alkotott, barátai fizették a szállását és a munkához szükséges eszközöket. Mindössze 31 évet élt 1797-től 1828-ig. Az emmauszi tanítványok egyetlen mondatban összegzik a Jézussal való együttlétüknek az élményét. Ugye lángolt a szívünk, mikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat. Tehát lángolt a szívük, de nem tudtak róla. Utólag ismerik fel, utólag tudatosítják ezt. Mi is tekintsünk vissza, hogy volt-e olyan, amikor lángolt a szívünk esetleg másokkal együtt, és akkor talán mi is felismerjük, hogy akkor Jézus volt közel hozzánk. Újra olasz zeneszerző következik, Gaetano Donizetti 1797-től 1851-ig élt. Nagy lépést tett abba az irányba, hogy a korábbi operák különálló számokból álltak, rövid részletekből, ő pedig az egyben megkomponált felvonások felé lépett előre. Vígoperái, de drámai operái ma is színpadon vannak, a Lammermoor-i Lucia szerelmi bájtal Don Pasquale.
Thank you.
francia romantikus zeneszerző következik, Hector Berlioz, 1803-tól 1869-ig élt. Eredetileg orvosnak készült, de később is foglalkozott zenekritikával, írással. Ezzel együtt zeneszerzőként mellőzöttnek érezte magát, magánélete is rendkívül zűrösen alakult, Párizsból tett külföldi utazásai jelentettek számára sikereket, elismerést. Utazásai során Budapestre is eljutott, illetve akkor még Pestre. Hatással volt Liszt Ferencre, Wagnerre, Verdire, Mahlerre, Richard Straussra. A hangszerelését ma is tanítják. A romantika egyik legzseniálisabb alkotója kerül sorra, Robert Schumann, 1810-től 1856-ig élt, vagyis ő is rövid életű volt. Örökérvényű zeneművei mellett íróként, zenekritikusként is jelentőset alkotott. Öt gyermekes családba született, korán kialakult zenei érdeklődése, de emellett az irodalom és a nyelvek is foglalkoztatták. Komponálni már diákkorában kezdett, édesapja 16 éves korában meghalt, jogot kezdett tanulni, de egyre inkább a zenei érdeklődése került előtérbe. Feleségével, Klárával szép házasságot éltek, 8 gyermekük született. Híres, elismert zeneszerző lett, sajnos idegrendszere bizonyult gyengének, életének utolsó 2 évére kórházba is került, és 46 éves korában meghalt. Az emmauszi tanítványok úgy érzik, hogy nem tarthatják magukban örömüket, visszasietnek Jeruzsálembe, hogy társaikkal közöljék a hírt. Elképzelhetjük őket, amint erről a hosszú útról szinte beesnek a többiek közé, akik együtt vannak, és mégsem ők szólalnak meg, mégsem arra kíváncsiak, hogy miért is jöttek vissza az éjszakában, amikor nincs közbiztonság, hanem azzal fogadják őket, hogy az Úr valóban feltámadt és megjelent Simonnak. Péter a minősített tanú. Amit ő jóvá hagy, amit ő hitelesít, az az egyháznak, az az apostoli közösségnek a hite. Amikor leírják a Lukács evangéliumot 2-3 évtizeddel Jézus halála, illetve feltámadása után, már kifejezik Péternek az elsőbségét. Aki vele közös hiten van, az tartozik az egyházhoz. Ebben a keretben ők is elmondhatják a maguk tapasztalatát, a saját találkozásukat a feltámadt Jézussal. Aki nem fogadja el Péternek a kiemelt tanúnak a tanúságát Jézus feltámadásáról, az nincs közösségben az apostoli egyházzal. A Lukács evangélium további részében olvashatjuk Jézusnak a megjelenését, most már az összes tanítvány előtt. Lukács itt külön kiemeli, hogy nem szellemet látnak, megtapintják, hogy van húsa és csontja, sőt, Jézus enni is kér. János evangélista majd a levelében úgy emlékszik erre vissza, hogy mi ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadása után. Jézus tehát valóságos ember, testben támad föl, nem egyszerűen csak a lelke lebeget a tanítványok között. Az egyház a test föltámadásában hisz, az egész ember jövőjében, nem egyszerűen a lélek továbbélésében. A test és a lélek szétválasztása, a test mint a lélek börtöne, és a halál mint a léleknek a kiszabadulása a testből, ez mind platonista gondolat. Az egyháznak a hite az nem ez. A Lukács evangélium leírása az apostoloknak adott küldetéssel és a mennybe menetel leírásával ér véget. Liszt Ferenc esztergomi miséjének egy részletét halljuk majd hamarosan. Liszt Ferenc 1811-től 1886-ig élt, a 19. század legjelentősebb romantikus zeneszerzője volt. Három gyermeke született, egyik fia 20 éves korában meghalt, Liszt Ferenc is ott volt a halálos ágya mellett, lánya Richard Wagner felesége lett, ő maga pedig hihetetlenül termékeny zeneszerző volt. Legfőbb hangszere a zongora volt, maga is kiválóan játszott rajta, zongora darabjainak előadása különösen nehéznek számít. Fokozatosan tanulta meg a hangszerelést, így aztán később zenekari műveket is komponált, különösen kiemelkedőek egyházzenei alkotásai. Missa Solemnisét, vagy esztergomi miséjét 1855-ben komponálta az esztergomi bazilika felszentelésének az ünnepére, amely 1856. augusztus 31-én történt. Nagy megtiszteltetésnek érezte a felkérést, hogy erre az ünnepi alkalomra misét komponáljon, de a misének a bemutatója bizonytalanná vált, meg akarták akadályozni, tartottak tőle, hogy túl hosszú lesz, vagy túl modern. Érdekes, hogy ez a probléma akkoriban is felmerült. De végül is Szczytowski János hercegprímás úgy döntött, hogy elhangzik Lisztnek a műve a Székesegyház felszentelésén. Liszt maga vezényelte a zenekart, ugyanakkor az esztergomi bazilikának a hatalmas tere, nagy sima falai nem bizonyultak igazán jó akusztikájú térnek, tehát későbbi előadásai jobban sikerültek ennek a misének. Belpolitikailag érdekes korszak volt ez, Bach korszaknak nevezzük, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után ez az osztrák miniszter kormányozta Magyarországot, érthetően közutálatnak örvendő politikus volt. Mégis ebben az időszakban került sor az esztergomi bazilika felszentelésére, és aztán később Liszt Ferenc Józsefnek a koronázására is írt ünnepi misét. Liszt maga is meg volt elégedve ünnepi miséjével, mi is örömmel hallgathatjuk egy rövid részletét. A János evangélium leírása a feltámadásról azért különleges, mert János úgy említi saját magát, mint aki járt Jézus sírjánál, a többi evangélista ezt nem állítja a saját magáról. Jánosnál az időbeli sorrend úgy alakul, hogy először Mária Magdolna megy el Jézusnak a sírjához, észleli, hogy a követ elhengerítették, hogy a sír üres, és hírül adja ezt a tanítványoknak. Ezután fut Péter és János a sírhoz, amiről már egy korábbi adásban volt szó, és Mária Magdolna is valahogy visszakerül a kertbe, mert amikor az apostolok elmennek, ő ott marad, sírdogál a sír mellett, és ekkor angyalok jelennek meg, akik értesítik a feltámadásról. És ezután kerül sor arra a különleges jelenetre, hogy valaki megszólítja Mária Magdolnát, azt, hogy miért sírsz, és Mária Magdolna azt hiszi, hogy a kertész az, de maga Jézus áll mögötte. Megfordul, látja Jézust, és nem ismeri fel. És aztán Jézus megszólítja, és akkor felismeri. Milyen különös dolog látni Jézust, és mégsem tudja, hogy ő az. Mi is lehetünk ezzel így. Sok jelet adhat nekünk, jelen van emberekben, szólhat hozzánk az egyházon keresztül, és esetleg mégsem ismerjük fel. Mária Magdolna akkor döbben rá, hogy Jézus látja, amikor Jézus megszólítja őt. Tehát valami emlék, valami belső benyomás az, ami rádöbbenti arra, hogy tulajdonképpen Jézus áll előtte. És ezek után Jézus elküldi őt, hogy mondja el a tanítványoknak újra, de most már ne az, hogy üres a sír, hanem hogy ő az atyához megy. Nem erre az életre támad föl, hanem az örök életre. Jézusnak a felismerése az mindig küldetést is jelent. Nem egyszerűen csak örvendezést, hogy velünk van, hanem annál többet, feladatot. Kedves hallgatóink, Et Resurrexi Tertia Die sorozatunkat hallották, Lukovics Milánt a mikrofonnál. Sorozatunk folytatódik, tartsanak akkor is velem.
Hírek.